Sok szeretettel köszöntök mindenkit advent második vasárnapján. Nyissuk ki Bibliánkat a Korintusiakhoz írt első levél 16. fejezeténél, és egyetlen egy igeverset szeretnék felolvasni, a 22. verset a 16. részből. Tehát egy Korintus 16. rész, 22. vers. A megnevezett helyen Isten igéje így hangzik. Ha valaki nem szereti az Úr Jézus Krisztust, legyen átkozott. Maranatha. Érdekes egy igevers, és miért valaki a tridenti zsinatra asszociálna, vagy valami antikatolikus prédikációra gondolna, ma nem erről lesz szó, hanem szeretném egy kicsit a gyülekezetet visszavinni az első századi kereszténység időszakába, hogy az első századi keresztények hogyan gondolkodtak a Jézus Krisztus eljöveteléről, Jézus Krisztus visszajöveteléről, hogyan határozta meg ez a mindennapjaikat, és egy kicsit tükörképet tartani a mai kor elé, hogy a mai kereszténység hogyan is áll ezekhez a dolgokhoz, és nem idealizálni szeretném az első századi kereszténységet, hiszen annak is megvolt a maga problémája, harcai, kísértései, de mégis egy olyan mintát adnak számunkra, egy olyan példát nyújtottak számunkra, amelyek igencsak követni méltóak, követésre méltóak, és olyan alapelveket tartalmaznak, amelyeket érdemes ma is figyelembe venni. Ez a felolvasott igevers a mai vezetésben, irányításban demokratizálódott, erkölcseiben liberalizálódott kereszténységnek nagyon nagy botránykő is. Hát nem tudják elfogadni, hogy a szeretet apostol, aki, illetve Pál apostol, aki a szeretet hindus néhány fejezettel korábban ír, itt átkozódásra vetemedik meg különböző ilyen nagyon furcsa dolgokat ír itt egy görög gyülekezetnek, hogy hogyan is függnek ezek össze. Sok vita és veszekedés ment már ezeknek az igeverseknek az értelmezése kapcsán, de roppant egyszerű a megértés ezeknek az igéknek, a Szentírás önmagát magyarázza, és már az egyház történelemben is majd szeretnék néhány példát felhozni ennek az igeversnek az értelmezésére. Maga a Maranatha kifejezés egy arámnyelvű szó. Az eredeti görög szövegekben, az első századi iratokban, illetve a ránk maradt írásokban kétféle olvasata van. A régebbi szövegvariánsokban van egy olyan elválasztás, mert ez a szót egybeírták, hogy Maranatha, ez egybe szerepelt a görög szövegben, és kétféleképpen lehet szétválasztani. Az első szétválasztás, amit én is itt használtam, és jelenlegi meggyőződésem szerint ez a helyes olvasat, ez a pontos fordítás, ez a Maranatha, ez azt jelenti, hogy Urunk jöjj, vagy Urunk jöjj el. A másik pedig, amikor egy picit arrébb toljuk az albetűt, és akkor Maranatha a kifejezés, ez pedig múlt időbe helyez, hogy az Urunk eljött, vagy az Úr már eljött. Ez főleg a keleti egyházak és aranyszájú Szent János nyomán terjedt el. Mindkét verzióra találunk példát a különböző görög szövegvariánsokban, de majd látni fogjuk, hogy a bibliai bizonyítékok inkább ezt a verziót támasztják alá, hogy a Jézus elközelgő jövetelével van kapcsolatban. Ahogy mondtam, az első századi kereszténység az egy különleges volt az egyház történelem során, hiszen ők voltak azok, akik tulajdonképpen az apostolok és a proféták szolgálata nyomán megalapozták a kereszténységnek az alapját, a kereszténység elterjedésének a módját, és ez az első századi kereszténység, úgy korábban is utaltam rá, nem egy luxusgyak volt, hanem egy csatahajó volt, ahol megjelent, ott mindenhol a sátán erőségeket felszámolta, és Isten igazságát, Isten királyságát terjesztette. Azt is lehet látni, ha megnézzük a vezető apostolokat, Pétert, Pált, Jakabot vagy Jánost, mindegyiknek az írásaiban szinte kivétel nélkül szerepelnek azok a kifejezések, hogy a hívőket az Úr mielőbbi visszajövetelére bátorítsák és buzdítsák. Az első századi kereszténység úgy élte a mindennapjait, hogy Jézus Krisztus visszajövetel a küszöbön állt, és bármelyik nap, bármelyik percben, bármelyik órában bekövetkezhet. Az első század után, miután ez a nagy lelkesedés alább hagyott, ez később alapja lett majd annak, hogy a egyházban ez a reménység fokozatosan kezdett eltűnni, majd Jézus visszajöveteléről szóló proféciák fokozatosan allegorizálásba merültek, majd pedig az államegyház, illetve az egyház államnak a kiépítésére használták fel, elsősorban az alexandriai teológiai iskola nyomán. Nézzük meg néhány kulcsfontosságú igét ezzel kapcsolatban a teljesség igénye nélkül, amit itt szeretnék megosztani veletek, hogy a ősegyház hogyan várta vissza Jézus Krisztus, hogyan várta vissza a messiást. Ahogy mondtam, ez egy mindennapos advent volt, vagyis a keresztények úgy élték az életüket, hogy Jézus Krisztusnak a eljövetele és megérkezése az életük bármelyik időszakában bekövetkezhet. Ennek különösen az adott nagy vigaszt és támaszt, hogy Jézus az utolsó időkről szóló beszédeiben világosan beszél arról, hogy a világ végét, ha nagyon csak kiveszünk egyes szakaszokat a Máté 24-ből, akkor azt értelmezték, hogy a templom elpusztulásáig biztos, hogy vissza fog térni az Úr, és ahogy mondtam, miután ez megtörtént, és Jézus még nem tért vissza, ez okozott már egy kis teológiai gavajodást. Az első igevers, amit szeretnék felolvasni, Titus 2:12-13-ban található meg. Itt Isten megjelent kegyelméről beszél az apostol Titusnak a 60-as években írt levelében, és itt azt írja, hogy a kegyelemmel kapcsolatban, amely arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon. Várván a boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését. És itt Pál arról beszélt Titusnak, amit a krétai gyülekezetnek is tovább kellett adnia, hogy Jézus Krisztusnak a visszavárása, az, hogy meg fog érkezni hamarosan, ez minket arra tanít, hogy tagadjuk meg a hitetlenséget, az istentelenséget, szentül, mértékletesen és a megigazultságban járjunk ebben a jelenvaló világban. Vagyis a mindennapi életre teljes mértékben kiható megszentelődésről beszélt Pál apostol, az embereknek a gondolkodásmódja, identitása, munkája, iskolája, kapcsolatai mind alá voltak rendelve annak, hogy Jézus Krisztussal bármikor találkozhatok. A szolgálattal kapcsolatban az 1 Korintus 1:7-ben azt olvashatjuk, úgyhogy semmiféle kegyelmajándék nélkül nem szűkölködtök, várván a mi Úrunk Jézus Krisztusnak megjelenését. Összekapcsolja a szolgálattal is. Az a keresztény, aki Jézus Krisztus visszavár, ez egy szolgáló szívű keresztény. A végén majd szeretnék erről beszélni, és hogyha majd az idő engedni fogja, talán még az átok kérdéséről is fogunk néhány szót szólni, de most elsősorban az eljövetellel kapcsolatban szeretném a hangsúlyt fektetni, hogy aki Jézus Krisztust visszavár, és az első században is így volt, azok szolgálattal várták vissza az Urat. Hogy minden nap szolgálatban voltak, az Istentől kapott kegyelmi ajándékaikat használták, és várták vissza Jézus Krisztust. Ez volt az első századi kereszténység egyik nagy titka, és egyik nagy hajtóereje, hogy a hívő emberek, akik megtértek, újjászülettek vízbe, és belekerültek a Krisztus testébe, azok felismerték az ajándékaikat, és elkezdték használni. És ezt a közösségeket Isten megáldotta naponként üdvözölőkkel, a hívők betöltekeztek Szentlélekkel és örömmel, és gyarapodott az egyház, gyarapodott Istennek a népe. Tehát nem csak a mindennapi életre, hanem a szolgálatra is kihatással volt Jézus Krisztus visszajövetelének a várás. És az utolsó időkben azt láthatjuk majd ennek ellen példájaképpen, hogy a kereszténységen belül is egy ilyen kocsma hangulat lesz, hogy az egyesek elkezdik ütni, verni a szolgatásaikat, részegeskedni kezdenek, különböző fajtalanságba fognak belekeveredni, mert halogatja még az én Uram a visszajövetelét. És ez az igeversnek a ismerete, vagy a szívünkbe bevésése segít abban, hogy józanul tudjunk ebben a jelenvaló világban is élni. És végül az 1 Korintus 7:29, hát igen, férfi testvéreim szeretik ezt az igét, már amelyik, akinek olyan a felesége, azok szeretik ezt az igét. Ezt pedig azért mondom, atyám fiai, mert az idő rövidre van szabva, ezentúl azért, akinek van is feleségük, úgy legyenek, mintha nem volna. Ez egy nagyon érdekes ige. Szintén ezzel van kapcsolatban, hogy szintén a korintusi gyülekezetnek az 50-es évek közepén írja Pál ezt a levelét, és ő is, és az előző is utána következő igeversek is erre bátorítanak, hogy annyira közel van már az Úr visszajövetele, hogy a földi dolgok teljes mértékben háttérbe szorulnak. Ez nem azt jelenti, ezen ig alapján, hogy a feleségeket el kell hanyagolni, vagy a férjeket, hanem ez csak azt jelenti, hogy a prioritásban jóval hátrébb kell kerülnie ezeknek a dolgoknak, mint a világgal kapcsolatos eseményeknek is előtérbe helyezni Jézus Krisztusnak a visszajövetelét. Tehát az ősegyháznál világosan lehet látni azt, hogy a mindennapi életüket, a család életüket, a szolgálatokat is az határozta meg, hogy Jézus bármikor visszajöhet. És Jézusnak ez a bármikor visszajövetele, ez ahogy mondtam, nem csak az év 4 utolsó vasárnapjára, vagy esetleg a év 52 vasárnapjára szorítkozott a alkalmakra, hanem a mindennapokat befolyással volt rá. És éppen ezért az első századi kereszténységben nem az volt a nagy hívő, akinek nagyobb autója volt, nagyobb lakása volt, nagyobb ez, vagy mindenre rendelkezett, ami a föld életben meglehető, hanem ki az, aki a szentségben, a hitben előrébb járt, és jó példája volt Isten népének, Isten nyájának. Ha megnézzük a többi újszövetségi levelet, akkor azt láthatjuk, hogy Pál apostolnak szinte minden egyes levelében szó van az utolsó időkről. És nagyon érdekes ebből a szempontból a tesszalonikai levél, az első is, de a második is. Az abcselből tudjuk, hogy Tesszalonikában Pál apostol a második misszió után nagyon rövid időt tölt, 4-5 hetet tölt, talán maximum másfél hónapot tölt ebben az időben, és amikor a leveleket írja neki, az egyik legmélyebb újszövetségi kijelentéseket találjuk a végidőkkel kapcsolatban. Tehát Pál apostolnak a tanításában is rendszeresen ott volt, hogy az Úrnak a napja, Jézus Krisztusnak a visszajövetele, a végidők és az eljövendő királyságnak a reménysége. És ez a Maranatha kifejezés, ez már az első században a kereszténységben elsősorban az úrvacsora végén hangzott el, de mivel ők minden egyes összejövetelkor úrvacsorával éltek, ezzel fejezték be az istentiszteletet, később kialakult az, hogy ezután gyűjtést tartottak, és ezt a bebörtönzöttek családjainak, a szegényeknek, az árváknak osztották szét, illetve a különböző gyülekezethez tartozó szükségben lévőknek. Ez a Maranatha, ez egy csatakiáltás volt tulajdonképpen, az egyház egy szívvel, egy lélekkel várta vissza Jézus Krisztust. És ez a motto már nagyon korán, illetve az egyházatjáknak a második, harmadik század írásaiban is megtaláljuk, de az első legismertebb Biblián kívül előfordulása az úgynevezett Didakhéban szerepel, ami a Krisztus utáni 100-120-as években keletkezett. Többször is idéztem már ebből az iratból, mert nagyon fontos egyháztörténeti dokumentum, és itt a következőt olvashatjuk, hogy ne egyék és ne igyék az eucharisztiátokból senki más, csak az, aki be van merítve az Úr nevére. Erről mondta ugyanis az Úr, ne dobjátok a szentet a kutyák elé. És a 10. rész 6. vers, jöjjön a kegyelem és múljon el a világ, Hosanna Dávid istenének, aki szent jöjjön, aki nem, az térjen meg. Maranatha, amen. Hát ez az úrvacsorai liturgiának a végén hangzott el, és ott is már szerepel ez a dolog, hogyha valaki nincs megtérve, az térjen meg, aki szentségben jár, az legyen továbbra is szent. Tehát már a 2. század elején a keresztény közösségek átveszik Pál apostolnak ezt a korintusi levélben írt kijelentését, és ez alapján élik meg az úrvacsorai közösségüket. Később ez az úrvacsoráknak a szereztetési igéje, illetve maga ez a Maranatha kifejezés már nagyon sok mindennel összekapcsolódott, többek között az előtte lévő fél igeverssel is, hogy aki nem szereti az Urat, az legyen átkozott. Ahogy mondtam, hogy ha lesz időnk, akkor esetleg ki fogok erre egy kicsikét térni. És a 4. századra már ott tartunk, hogy lassan kezd kiépülni az úgynevezett misáldozat, és utána már üdvösség feltételévé is teszik az úrvacsorával való élést, vagy nem élést. Hogyan várjuk vissza az Urat? Ez volt tehát nagyon röviden és tömören Dióhéjban az első századi kereszténység, amely teljes szívvel és lélekkel várta vissza az Urat. Megdöbbentő látni azt, hogy ha az arányait tekintjük, az első századi keresztény közösségeknek több mint 90%-a megtért, újjászületett hívő emberekből állt. Nagyon kevés volt, a gyülekezetben persze voltak olyan személyek, akik Pál is beszéltek, hogy áltestvérek, befurakodott kémek, különböző látszatmegtérők, különböző érdekből, vagy valamilyen haszonszerzés reményében gyülekezethez a csapódott emberekről volt szó, ilyenek is voltak természetesen, de a gyülekezetek nagy része, a közösségek döntő többsége megtért, újjászületett hívőkből állt. És ezek a hívő újszövetségi keresztények, ezek voltak azok, akik a legtöbbet tették az első században az Úrért, függetlenül attól, hogy milyen városban, milyen közösségben voltak a maguk problémájával. És ahogy mondtam, a mindennapjaikat az határozta meg, hogy Jézus Krisztussal bármelyik nap, bármelyik órában találkozhatok. És nem mindegy, hogy hogyan élek, hogyan fogok megállni Jézus Krisztus előtt. A mai időszakban először a földi és a mennyei idődimenzióval szeretnék kicsit foglalkozni, mert meggyőződésem, hogy a mai kereszténység egyik problémája, hogy nem látják tisztán a különbséget a földi és a mennyei idősíkok között. Ha megnézzük, a mi föld életünk attól függően kinek mennyit ad az örökkévaló, valakinek 40, 50, 60, 70, 80 évet, valakinek 10 évet, nem tudjuk. Ez egyedül Isten kezében van ez a dolog. És a hívő embernek az első és legfontosabb dolga megérteni azt, hogy amíg a Földön vagyunk, az az idő, amit Isten nekünk szabott, a megtérésünktől kezdve elsősorban, az rövidre van szabva egyrészt, másrészt ezzel sáfárkodnunk kell. Tehát ezt a 40, 50, 60, ki tudja mennyi időszakot sáfárkodásra kaptuk. És ezt a 40, 50, 60 év fogja meghatározni az örökké valóságodat. Nem csak azt, hogy hol fogod, hanem hogy hogyan fogod eltölteni. Hát ez az első és legfontosabb, hogy ezt józanul végig kell gondolni, hogy ezt a földi életemet hogyan fogom felhasználni, befektetni az örökké valósággal kapcsolatban. Megéri-e ezt a 30, 40, 50, akárhány évet odaszállni az Úrnak, hogy az örökké valóságban bőségesen kamatozzon, vagy élek egy lanyha, ilyen-olyan teszetosza életet, és akkor mindegy csak csúszak be valahogy a Isten királyságával. Ez az egyik legfontosabb, hogy ezt eldöntsük magunkban, hogy az időszemléletünk az hogyan is áll az örökké valósághoz képest. És ha tudom azt, hogy lehet, hogy már csak egy napom van, vagy öt napom van, vagy tíz napom van, akkor mik azok a legfontosabb dolgok, amelyeket mindenképpen el akarok még végezni, hogy úgy álljak meg Jézus Krisztus előtt, hogy ő is örömet lejjen bennem. A kereszténység reménység a jövőben van. Sokan azt hiszik, hogy a kereszténység reménysége a mában van. Ezek a hedonista keresztények, akik a napi élvezetek, a mindennapi kívánságok rabjai és fogjai, és nem veszik észre, hogy a reménység az a jövőben van, nem a mában van. A reménység a hívő embernek mindig a jövőben van, és mindig az eljövendő dicsőséget, Krisztus eljövendő visszatérését várja, és éppen ezért nagyon fontos, hogy eldöntse, hogy az életének a hátralevő éveit, ha most eddig élt egy lanyha, kétszínű, kétfelé sántikáló hívő életet, akkor az életének a hátralevő részét még van lehetőség, hogy jó pályára tudja beállítani. Amíg tart a ma, addig lehet dönteni, lehet jó döntést hozni, de nem lehet tudni, hogy lesz-e holnap, holnap után, vagy akár csak egy óra múlva is mi fog történni, vagy mi fog bekövetkezni. És ez fogja meghatározni a prioritásodat is, hogy mi lesz az első helyen. Megdöbbentő a Jézusnak a hegyi beszédében leírt szavai, hogy amikor azt mondja, hogy ha valaki az Isten királyságának a dolgaival törődik, akkor Isten fog törődni a földi dolgaival, a mindennapi szükségeivel. És a keresztények ezt nagyon sokszor megfordítják. Minden energiájukat, erejüket beleölik, belefeszítik a mindennapi problémájukba, és az Isten királyságának a dolgait hátra teszik, háttérbe szorítják. A prioritásban a Bibliában mindig az Isten királysága van az első helyen, és a mindennapi megélhetésed, a szükségletednek a betöltés az Istennek a feladata. Isten garanciát vállal arra, hogy ha te ő érte szolgálsz, ő érte dolgozol, akkor ő be fogja tölteni a szükségeidet. Erre isteni garancia van. És ezért fontos, hogy a prioritásodban ez legyen benne, hogy Uram, hol akarsz engem látni? Hol akarod, hogy szolgáljak? Mi az én feladatom, amíg nem találkozom veled? És éppen ezért csak két, többféleképpen is lehetne csoportosítani a hívő emberek gondolkodásmódját ezzel kapcsolatban, de én igazából két nagyobb csoportra bontottam. Az egyik a széna, szalma és pozdória típusú keresztények, a másik pedig az arany, ezüst és drágakövet épített keresztények, hogy mennyire más az ő gondolkodásmódjuk. A széna, szalma, pozdória típusú keresztényekre elsősorban az jellemző, hogy az élvezetek keresése van a középpontban. Illetve a túlzott szórakozás, ők az ilyen feeling kereszténységet szeretik, hogy érezd jól magad. Nem akar szolgálni, nincs benne vágy sem, hogy keresse Isten akaratát, hanem hogy minél jobb legyen az Isten tisztelet, minél jobb legyen a dicsőítés. Élvezzem ezt, élvezzem a világi javakat, azokat a földi dolgokat, amelyek a világgal való szoros összefüggésben vannak. Nagyon sok keresztény életében megjelennek a függőségek. Döbbenetes statisztikák láttak napvilágot, hogy egyre több keresztény játékfüggő, számítógépfüggő, a pornográfia rabja, vagy a nők a túlzott, például a testképzavarból fakadó mindenféle tornának, testedzésnek és különböző ilyen aerobik, vagy hogy hívják ezeket a pörgök-forgok típusú dolgok vannak, és ez tölti ki a napjaikat, hogy ez a minden napjaik, és természetesen ezután már sem a fáradtság, sem az időhiány miatt az Úr szolgálata már abszolút nem fog beleférni, csak hogy két dekával könnyebb legyen a súlyunk, az természetesen fontosabbnak számít. A következő a túlhajszoltság. Ez is szintén probléma a mai keresztények életében, és megdöbbentő módon tudja háttérbe szorítani még az igeolvasást is, a csendességet és az Úrral való közösséget is, hogy reggel 5-től 6-tól este 8-ig, 9-ig, 10-ig pörög, mint a mókus, abban a bizony, vagy a hörcsög abban a kerékbe, és egyfajta, és ez, értsétek jól, valamikor vannak dolgok, amikor nem lehet az ilyen testvéreket úgymond kárhoztatnak, akik tényleg a mindennapi megélhetésért dolgoznak sokszor ennyit. Mert olyan a végzettségük, olyan a munkájuk, olyan a beosztásuk, amikor tényleg rengeteget kell dolgozni, ezeknek a testvéreknek imádkozni kell azért, hogy az Úr hozza ki őket ebből a helyzetből, mert ez a túlhajszoltság, még ha jó értelembe véve is vesszük a megélhetés miatt, akkor sem egy egészséges dolog, kiégést hoz létre az emberek szívében, az emberek életében, eltompítja a szellemi látásukat, a szellemi érzékeiket, és különösen veszélyes ez a pénzzel kapcsolatban, hogy a világnak óriási nyomása van, hogy ugyebár fogyasztói társadalom van, és minden úgy van elkészítve, hogy 2-3 éven belül kidobásra kerüljön, és nyilvánvalóan nem egy régebbit fogsz venni, hanem mindig egy újabbat, egy szebbet, egy jobbat, és ezek egy ilyen spirálba viszik bele a hívő embert is, hogy mindig mindenem meglegyen, ami éppen a reklámban benne van. Valaki éppen kiszámolt, hogy egy ilyen 3-5 perces reklámblokkban az elkölthető pénzmennyiség az 10-15 millió forint között van. Egy ilyen 3-5 perces blokkban, főleg ha van benne autó, meg ilyenek, bár általában Magyarországon inkább a gyógyszerreklámok vannak előtérben, ennek is megvan az oka. De ahogy mondtam, egy 3-5 perces reklámblokkban legalább 15 millió forintot azonnal el lehetne költeni, és a hívő emberek is sokszor ilyen csorogva megy a nyál a szájukon, hogy hát még ezt is, meg azt is, meg hát így is, meg hogy lehetne ügyeskedni, hogy jó legyen, és ez nem egy egészséges dolog. Nemrég hallottunk el a tanítást, hogyha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. És az elégedetlenségben mindig ez fog fakadni, hogy még jobb, még több, még, és semmi nem lesz már elég. Aztán a következő az önzés. Ez is szintén egy veszélyes dolog, hogy a hívő embernek saját maga kerül előtérbe, és minden más a háttérbe. A hívő embert annyira lekötik a saját maga körül való forgolódás, háttérbe szorul a család, a gyermek, a feleség, esetleg a szolgálat a munkatárs felé, a gyülekezeti szolgálat, mert csak saját maga körül forog, az ő ügyes, bajos dolgai kerülnek előtérbe, és utána néztem egy pár ilyen dolognak, hogy régen a keresztényeknek is voltak különböző ilyen lelki eredetű problémái, betegségei, amit általában a gyülekezetben imádsággal, igeolvasással, könyörgéssel nagyszerűen helyre tudtak tenni. Most pedig a keresztények pszichológushoz rohangálnak, különböző szindrómák alá berendezik az életüket, és azt mondják, hogy hát én nem szolgálok az Úrnak, mert nekem kiégés szindrómám van. Mert én nekem most ilyen szindrómám van, olyan bajom van, volt a betegségek 90%-a nem tekinthető valós betegségnek, csak vélt betegségnek, zárójelbe zárva. Tehát nagyon fontos, hogy ez az önzés szoruljon ki az életünkből, hogy ne magunk körül forogjunk, hanem olyan emberek legyünk, akik leteszik az életüket másokért. Az első századi kereszténység is ez volt leginkább jellemző, ha megnézzük a újszövetségi beszámolókat, hogy a hívők egymásért éltek, különnek tartották egymást maguknál. Pál apostolért nagyon sokan kockáztatták az életüket, odaszánták az életüket, hogy Pálnak a szolgálatát megsegítsék, és sokszor nagyon komoly veszedelmeket álltak ki üldözések során, és még a vagyonuk elrablását is örömmel fogadták. Nem hisztisztek azon, hogy elvették a házukat, tönkrement ez vagy az, tudták azt, hogy a mennyben maradandó jutalmuk van, és dicsőségben fogják az Úr Jézus Krisztust visszavárni. Ez a gondolkodásmód a mai kereszténységből sok helyen sajnos hiányzik. Az önzés sajnos nagyon sok mindent tönkre tud tenni egy közösségben, egy gyülekezetben is, szolgálatokban is, hogy önjelölt pásztorok, igehirdetők, tanítók lépnek elő, és mindent maguknak akarnak, mindent maguknak szeretnének, és nincs meg bennük az a kollektivitás, az a közösségi szolgálat, ami nagyon sok helyen kellene, hogy működjön Isten gyülekezetében. Ha megnézzük az első századi keresztényeket, ott nagyon sokszor azt olvasok, hogy összejöttek a szentek, imádkoztak, könyörögtek, egységben voltak. Egységben voltak. Nem magukról szólt a dolog, hanem a másik életében Isten hogyan munkálkodik rajtuk keresztül. És végül a keserűség szintén egy óriási probléma napjainkban, ami nagyon sok keresztényt tud megfertőzni. Csak röviden értem arra, hogy a keserűségnek az egyik gyökere az, hogy arra nézel, amit nincs. Nem azért vagy hálás, amit már kaptál Istentől, hanem mindig azt nézed, mi az, ami nem jó, mi az, ami nincs. Egy teljesen negatív gondolkodásmód, és ez beépül a lelkedbe, a szellemedbe, megtelik keserűséggel a szíved, irigy vagy a házasokra, ha házas vagy és nem jó házasságod, akkor irigy vagy az egyedülállókra, ha van gyereked, akkor azért vagy irigy, akinek nincs azért irigy, mert a másiknak van. Hát ez a fajta gondolkodásmód és ez az irigység, sajnos meg ez a keserűség belép a hívő emberek életébe, és ha felnövekedik, nagyon sok kárt és pusztítást tud okozni Isten népe körében. A zsidókhoz írt levél világosan beszél erről. És a széna szalma pozdorja típusú keresztényekre ez jellemző, hogy a mának élnek, hedonista életvitelük van, a mindennapi dolgok kielvezésében találják a örömüket, ebben lelik a békességüket, és sajnos ők, mint egy tűzön át fognak megmenekülni, és az ő szívükben ez a fajta Krisztus várás, az teljesen elhal, nem is nagyon gondol rá, csak hogyha éppen esetleg advent van, és akkor úgy tényleg már a Facebookból is ez folyik, hogy advent van, meg második, meg ötödik gyertya, meg minden van már, akkor esetleg úgy valami rémlik, dereng nekik, de nem. A szénaszalma típusú keresztényeknek, akik így gondolkoznak, meg kell térniük, és hozzá kell igazítani a gondolkodásmódjukat Istennek az igéjéhez, és Istennek a beszédéhez. Ez nagyon fontos, és egy kulcsfontosságú dolog, hogy megértsétek, hogy az utolsó időkben, akik ezen a módon gondolkodnak, ezen az úton járnak, azok ki vannak téve az elsodortatásnak, ki vannak téve a tévejgéseknek, és ki vannak téve attól, hogy elszakadnak az Úr Jézus Krisztustól. Erről világosan és egyértelműen tanít az Új Szövetség, nem is egy helyen. És vannak a keresztények, akiknek más a gondolkodásmódjuk, akik megértették azt, hogy mit jelent az Úr Jézus szeretni, mit jelent azt, hogy az Úrral való közösségben lenni, mit jelent az a reménység, amelyet a szívünkben hordozunk. Az első és legfontosabb az Úr iránti szeretet. Azok a keresztények, akik várják vissza az Urat, azok az egyik legjellemzőbb, hogy szeretik az Úr Jézus Krisztust. Ha esik, ha fúj, ha üldözés van, ha szegénység van, ha gazdagság van, nem számít. Szeretik az Urat. Azért, mert megváltotta őket. És nem azért várják vissza az Urat, mert most üldözés van, nem azért várják vissza, mert most nyomorgok, nem azért várom vissza, mert beteg vagyok, hanem azért, mert szeretnék vele találkozni. Azzal, aki az életét adta értem és megváltott engem. Ez a szeretet járja át. Ez motiválja a szolgálatban, ez motiválja a döntéseiben, ezzel a szemmel tud nézni az elveszettekre, hogy szeretem az Urat. És ez egy döntő tulajdonság. És nagyon sokszor hívő emberek életében, hogyha szoktam így beszélgetni, mostanában több ilyen konferencián, gyülekezetben is szolgáltam, nagyon sok keresztényel beszélgettem, és nagyon hamar lehetett látni, hogy ki az, aki szereti az Urat, és ki az, aki, hát, ott vagyok a gyülekezetben és. A beszédéből, a gondolkodásából, ahogy Jézusról beszélt, azonnal lehetett tudni. Azonnal le lehetett venni, hogy neki milyen közössége és milyen kapcsolata van Jézus Krisztussal. Tehát ez egy fontos dolog, hogyha ott van a szívedben ez a szeretet, de még nincs annyira túl hevülve, felhevülve, ezt nem lehet a végtelenségig ízítani, vagy fontosan nem lehet bekorlátozni, ezt akármeddig tudod hevíteni a szívedben az Úr iránti szeretetet. Ez fontos, hogy ebben növekedjetek, növekedjünk ebben a Isten iránti szeretetben. A másik a mértékletesség. Ahogy mondtam, a mai fogyasztó társadalomban ez egy elég furcsa kifejezés. Már a Tituszhoz írt levélben is olvashattunk ezzel kapcsolatban, hogy mértékletesen élni. És ha megismeritek a Szentírás, amikor az abcselben Pál apostol beszél a helytartó előtt, akkor miről beszél? Önmegtartóztatásról például, a mértékletességről beszél, akkor már a helytartó is azt mondja, hogy hát sok tudomány téged, Pál, meg a bolondság, meg őrült vagy, meg már minden bajod van. Addig ugye elhallgatta az apostol, de amikor már ugye a keményebb dologra került sor, akkor már ő is egy kicsikét visszakozott, és hát azért ez már nem kell. Tehát az, hogy a hívő ember mértékletes legyen, az már túlzás. Tehát együnk, ígyünk, holnap úgy is meghalunk, de azért úgy legyen meg minden az életünkben. Nem, a Biblia világosan beszél a mértékletességről, és itt igazából nem csak a, elsősorban a élelemről van szó, hanem úgy általában mindenről, a hívő élet minden területéről, hogy legyünk megelégedve egyrészt azzal, amink van, és ne törtessünk, ne hajkurászunk olyan dolgok után, amik egyrészt elérhetetlenek, meg beleviszik a családot is egy anyagi csődbe esetleg, vagy bármibe. A mértékletesség ellenszere a hálaadás. Hogy meg vagyok elégedve az, amit Istentől kaptam, és nem hajkurászok feleslegesen dolgokat, és nem töltök el időt, energiát, nem pocsékolom az életemet felesleges dolgokra, hogy még többet, még nagyobb dolgokat szerezzek meg. A harmadik, az odaszánt és a szolgáló élet. Szintén nagyon fontos, hogy akik az Urat várják vissza, azok szolgálatban várják vissza az Urat. Jézusnak is több példázata szól erről, de Pál apostol is világosan beszél erről, hogy akik az Urat szeretik és várják őt vissza, azok szolgálatban fognak vele találkozni. A 1900-as évek elején volt az amerikai Fehérházban valami gyűlés az elnök és a akkori vezetők között, és ami nagyon furcsa égi jelenség jelent meg az égen, és ilyen furcsa hangokat hallottak, és akkor hát abban az időben még több istenfélő ember volt Amerikában és a Fehérházban is, és akkor valaki azt mondta, hogy visszajött az Úr, és akkor mondta az elnök, hogy semmi gond, az Úr visszajön, munkában talál minket, végezzük a feladatunkat tovább. Ők így gondolkoztak, hogy ha Jézus jön, ők munkában vannak, végzik az Istentől kapott feladatukat, kormányozzák az országot, és amit Isten rájuk bízott. Hát odaszánt szolgáló élet. Ebből ma, ahogy mondtam, a fogyasztói társadalom miatt sajnos egyre kevesebb keresztény vonható be a szolgálatba. Mert annyi mindennel el vannak foglalva, ők annyira betegek és ki vannak égve, ők annyira minden, hogy ők annyira nem érnek rá. És sokszor két kézzel kell kapkodni a szolgálattevők után, még akár egy 60-80-100 fős gyülekezetben is, mert nincs ember arra, hogy bizonyos szolgálatokat elvégezzenek. Ott, ahogy mondtam, minden egyes hívő újjászületett keresztény kap kegyelmi ajándékot, és az ezzel való szolgálat során várja vissza az ő urát. Ha kicsikét háttérbe szorult ez az életedben, akkor gerjeszd fel az Istennek benned lévő kegyelmi ajándékát, imádkozzál, böjtölj, keresd az urat, kérdezd meg, hogy hol akar téged látni, milyen a szolgálatod. Nem kell mindig nagy extra szolgálatra gondolni, mert sokan azt hiszik, hogy hát a nagy szolgálat az, hogy valaki itt áll, vagy ott áll, vagy ilyesmi, nem. Ugyanolyan fontos szolgálat egy imaháztakarítás, ugyanolyan fontos szolgálat egy dekoráció, ugyanolyan fontos az evangélium hirdetés. Nincs Isten egyházában prioritás. Minden feladatnak, mindennek szüksége van Isten népe körében, minden egyes szolgálatnak. És végül a céltudatosság. Pál apostol világosan beszél arról, hogy miután megtért a damaszkuszi úton, ő mindent kárnak és szembétnek ítélt. Szó szerint nem érzem a görög szövegből, mert meg volt ránkozható lenne sokak számára. Lényeg az, hogy orvosi kifejezés az emberi ürülékkel kapcsolatban. De hát a lényeg az, hogy a Pál apostol így tekintett minden olyan dologra, ami a céltudatosságtól őt elválasztotta volna. Tudta, hogy ki ő, milyen végzettsége van. Olyan karriert futhatott volna be, mint korábban egyetlen egy rabbi sem, legalább 4 diplomája volt, felsőfokú szinten beszélt a görögöt, az arámit, a hébert, nagyon jól tudott latinul, zsinagóga vezető volt, a rabbik rabbija lehetett volna abban az időben, és ő azt mondta, hogy ez kár és szemét, csak hogy Krisztust megnyerjem. Neki az volt a fontos, hogy a Krisztussal való közössége és kapcsolata meglegyen, és ez beállította őt egy pályára, célegyenesen, és ő nem fordult hátra. Voltak persze neki is harcai, nehézségei is, voltak rossz döntése is, volt, amikor nem jól látott dolgokat, de a céltudatosságot soha nem veszítette el. És ha megnézitek a Timóteushoz írt levélben, a nekrológiában olvashatjuk azt, hogy ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem. Pál befutott a célba, de csak azért, mert ott volt egy céltudatosság. És nem veszett el a mindennapok részleteiben, nem veszett el a mindennapok gondjaiban, bajaiban, hanem volt egy elhívása Istentől, világosan látta azt a célt, amire Isten elhívta őt, és még abban az is beletartozott, hogy 9 évet semmit nem tudunk róla, mikor Jeruzsálemből elmegy a szülőhelyére, 9 évig, amíg Barnabás el nem hívja, semmit nem tudunk, megtanulta várni azt a 9 évet, biztos ott is addig szolgált a helyi kis gyülekezetekben, vagy közösségekben, és utána Isten beállította őt abban a munkára, amit elhívott. És ha nagyon jól megnézzük, akkor Pál apostolnak a szolgált időszakát nézzük, mondjuk Krisztus után 48-tól az első missziós úttól 56-57-ig egy 10-12 éves időszak volt, nagyon durván. És ez a 10-12 éves időszak többet megtett, mint az elmúlt 200 évben bármelyik keresztény közösség vagy csoport. Sokkal többet megtett. Mert céltudatos élete volt. És ha Pál nem lett volna ilyen céltudatos élete, akkor lehet, hogy a kereszténység ott megmaradt volna ott Kis-Ázsia környékén vagy részében. De Pál apostol céltudatos volt. És lehet, hogy sokan közülünk is vannak olyanok, akinek Isten elhelyezte ezt a célt az életében. Nem azt mondom, hogy egy második Pál apostol lesz, mert nincs olyan, hogy második, meg harmadik, meg negyedik, de minden korban Istennek megvannak az emberei. Nem minden évben születik egy Calvin, egy Luther, egy Melanchthon, egy Zwingli, meg társai, de mindig vannak olyan emberek, akiket Isten fel akar használni a maga nemzedékében. És fontos, hogy legyenek ilyen nemzedéket átformáló keresztények. Olyan keresztények, akiknek a gondolkodásmódja, a látása, az Isten iránt való szeretetük felhevít Istennek a népét. És ez nagyon fontos. És lehet, hogy közöttünk is itt ülnek olyanok. Lehet, hogy nem is egy, hanem lehet, hogy 4 vagy 5 is. De hogyha csak otthon ülsz és gubbasztasz, a szenvedélyeidnek, a vágyaidnak élsz, a mindennapok küzdelmében, harcaiban, gubbasztasz, sajnáltatod magad, különböző pszichológiai dolgokkal foglalkozol, és nem az Isten dolgát végzel, akkor nem fogod tudni betölteni az Istentől kapott elhívásodat. Nem fogod tudni. És ez a céltudatosság, ez nagyon kemény. Ez kihívásokkal jár, ez harcokkal jár, ez lemondással jár, szenvedéssel jár, küzdelemmel jár, de megéri. Pál apostol azt mondja, hogy mindent Krisztusért. Nekem az élet Krisztus, a meghalás csak nyereség. Semmit nem veszítek azzal, ha meghalok. Ha Krisztusért üldöznek és kivégeznek, én csak győztes lehetek. Nem tudok veszíteni, ha Krisztussal vagyok. Ez nagyon fontos. Ezt szeretném a szívetekre helyezni, és az én szívemre is, hogy ez a céltudatosság legyen ott. Mert lehet, hogy 5 évünk van, 10 évünk van, 5 napunk van, de szeretnénk azt, hogy amikor megállunk az Úr előtt, jól van, hű szolgám, kevesen voltál hű, még többre foglak bizatni. És meggyőződésem, hogy 1000 éves királyságban elvégzett szolgálatunkat is döntő módon befolyásolja az, hogy a föld életünkkel hogyan sáfárkodtunk. Ez tehát ez a két nagyobb csoport, és el kell dönteni, hogy hova tartozol jelenleg, tartozom jelenleg, és hova szeretnék tartozni. Nagyon rossz és hamis az a mentalitás és gondolkodásmód, ez a, hogy mindegy, csak bent legyek az Isten királyságában, mindegy, hogy hogy élek, csak üdvözüljek. És ahogy mondtam, ez azért rossz, mert ezt a 40-50 évet is tönkre teheti, és az örökké valóságban elfoglalt szerepet és helyet is döntő módon meghatározza. És akkor az időnk egy kicsit engedi, megnézzük ezt a igeversnek az első felét, ami, ahogy mondtam, nagyon szoros összefüggésben van ezzel a kifejezéssel, a Maranatha, az Úr, Urunk jöjj el kifejezéssel, és ahogy mondtam, az első századi keresztényeknél szinte egy ilyen csatakiáltás volt, egy ilyen nagyon erőteljes felszólítás volt, és ahogy ezt meg tudjuk érteni, akkor egy kicsikét másképp látjuk ezt az igeverset, és azt is lehet látni, majd Pál apostol életéből, hogy az első századi kereszténység, illetve az apostoli szolgálat az első században, az nem ilyen tifani meg kiskegyer kategóriájú volt. Tehát nem ilyen mézes, mázos, ilyen különböző női szaklapokban elhelyezett búzítás és bátorítás volt, hanem nagyon kemény, nagyon erőteljes volt. Tehát ezt nem szabad félreérteni, mert ahogy mondtam, a mai erkölcseiben liberalizált kereszténység nem tud mit kezdeni az intéssel, nem tud mit kezdeni a feddéssel, nem tud mit kezdeni a gyülekezetből való kizárással. Még maguk a keresztények sem tudnak sokszor mit kezdeni ezzel a dologgal, mert a nagy szeretet parancsa értelmében mindenkit szeretni kell, mindenkit a keblünkre kell ölelgetni. Nem baj, ha cégéres bűnökben van benne, az Úr akkor is szereti őt, rengeteg ilyen tanítás van mostanában. De ha megnézzük az apostoli példákat és az apostoli szolgálatot, akkor láthatjuk, hogy ez nem így van. Mielőtt belemennénk a szakasz első részében azt olvashatjuk, ha valaki nem szereti a mi Úrunk Jézus Krisztust, legyen átkozott. Itt a szeretet kifejezés nem az agapao kifejezés, vagy az agapé kifejezés van, hanem a fileo. Tehát nem az isteni szeretettel kapcsolatos kifejezés van, hanem egy ilyen baráti szeretetről beszél itt elsősorban Pál apostol, vagyis egy Jézushoz közel álló szeméről beszél. Tehát biztos, hogy ez biztos, hogy a hívőknek szóló kijelentés volt, és nem pedig a világiak számára való kijelentés volt. Az anatéma kifejezésünk a görög, amit itt átkozott szónak fordít a magyar fordítás, egyébként pontosan. Ennek a kifejezésnek több értelme volt. Mindjárt meg fogjuk látni, hogy mik ezek a értelmezések, és utána már mindjárt ki fog derülni, hogy Pál apostol igazából mire is gondol itt az átkozódás, illetve az átok kimondása kapcsán, de kicsikét előre ugorva, a második, harmadik századtól, de már az első században is, ahogy mondtam, befurakodtak különböző álhívők a keresztény gyülekezetekbe és közösségekbe, és a zsidó kultúrában és a zsidó közösségben, ha valakit átok sújtott, vagy átokkal terheltek meg, az volt a legnagyobb veszély és a legnagyobb figyelmeztetés, hogy térjen vissza arról az útról, amit éppen cselekedni akar. A pogány világban, a görög és római kultúrában szintén működött ez a dolog, csak ők a babonás félelem miatt tették ezt, és nehogy az istenek őket átokkal sújtsák. És a második, harmadik századtól alakul ki a kereszténységben az, hogy amikor úrvacsorához járultak, és erre feljegyzések is vannak, akkor mindenkinek el kellett mondani ezt az igeverset. Ha valaki nem szereti az Úr Jézus Krisztust, legyen átkozott. Ez egy feltételes önelátkozás volt, és hogyha valakik nem megtérve járultak az Úr asztalához, vagy kicselezték a gyülekezetet a befurakodás miatt, akkor azokat tartották vissza ezzel a kijelentéssel, mert ahogy mondtam, vagy babonás félelemből, vagy tényleg az Ószövetség Istene miatti félelem miatt nem merték ezt kimondani, és inkább elhagyták az Isten tiszteletet. Erre több példát olvashatunk a második és a harmadik század egyházatjának az írásaiban is. Tehát Pálnak ezt a kijelentését már a második, harmadik században a gyülekezet védelme érdekében is használják, illetve az úrvacsorához méltatlanul szánt szándékkal bűnösen odajáruló személyek esetében hogyan tudják kiszűrni az első századi közösségek. Ez tehát nagyon rövid ennek az igének a háttere. És nézzük meg akkor most, hogy a maga az anatéma kifejezés mit is jelent. Ez a héber keremnek a megfelelője. Az Ószövetségben többféle átok típus létezik. Az Új Szövetségben két szó van igazából az átokra. Az egyik az anatéma, a másik pedig a katara. Az anatéma szavunk a héber keremnek a megfelelője, mindjárt fogok erről egy kicsikét beszélni. A másik pedig a héber, árul vagy kelala megfelelője a katara szavunk, ami a bűn jogos büntetését magára vonó árkot jelenti. Ez azért fontos, mert Jézus egy ilyen típusú átokkal van megjelölve a Galata 3-ban, hogy Jézus átokká lett értünk. Na itt a katara kifejezés szerepel, vagyis Jézus nem egy kárhoztató, pusztító keremet vagy anatémát vett magára, hanem a bűn jogos büntetését vette magára a kereszten. Tehát Jézus nem megsemmisített az atya a bűnök miatt a kereszten, hanem a jogos büntetésünket szenvedte el, ami bűnöket elkövetett az emberiség, és ezt Krisztus magára vette. Tehát óriási különbség, hogy Jézus csak azokat a bűnöket vette magára, amiket az emberiség elkövetett, se többet, se kevesebbet, akikért meghalt, és nem a pusztító árkot vette magára, tehát Krisztus nem halt meg. Abban az értelemben, hogy nem véglegesen meghalt, hanem dicsőségben feltámadt. Tehát ő nem ebben a pusztító anatémában részesült, hanem a bűn jogos büntetését követő átokban. Van még többféle átok típus, most erről nem szeretnék részletesebben beszélni, az egy másik nagy téma lenne. Tehát maga az anatéma kifejezése találkozunk a Lukács 21:5-ben, amikor áldozati ajándék Istennek. A hívek herem szó szerint azt jelenti, hogy valamit feltenni valahova, szó szerint az áldozati oltára. Tehát maga ez a kerem kifejezés azt jelentette, hogy valami áldozatot oda teszünk Istennek, oda szánunk Isten oltárára, és innentől kezdve halottnak, megsemmisítendőnek tekintendő. Az ember azzal többet nem rendelkezhet. Így volt a Ószövetségben, erre nagyon sok példát olvashatunk. A második, ez is egy fontos dolog, ez egy átok áldozati fogadalom. Emlékezhetünk, amikor Pál apostolt egy páran meg akarják ölni, és átok terhe mellett kötelezték el magukat, hogy addig nem esznek meg, nem csinálnak semmit, amíg ez nem végzik, valószínűleg azóta ilyen haltak, exikált állapotban fekszenek valahol ott a közel-keleti térségben. Tehát volt egy ilyen átok áldozati fogadalom. A harmadik, amikor átkozódás és esküdözésre használták, például Péter Márk 14:71-ben, hogy ő nem ismeri az Urat, átkozódott össze-vissza. A negyedik, amikor megjelenik ez a 1 Korintus 12:3-ban, hogy Jézus vagy Isten átkozása, ez majdnem mindig démonikus forrásból történik, ugyanis abban az időben Korintushoz közel volt a delfói jósda, ott is működött a nyelveken szólás csak a démonikus verziója, és sok hívő járt oda is, meg járt a gyülekezetbe is, mert még a régi kultúrában nem szabadult meg, és mikor néha bement és nyelveken szólt, nem mindig váltott át a Szentlélek munkájára, és ilyenkor sajnos előfordult, hogy Jézust átkozódtak. Hát természetesen ezt a démonok tették meg. Ilyennel lehetett tudni, hogy Pál nem is véletlenül kér, hogy a nyelveken szólás magyarázata, vagy a szellemek megítélésének az ajándéka jól működjön a gyülekezetben, hogy ki tudják szűrni az igazi nyelveken szólást a hamistól, a démonikus tanításokat a nem démonikustól. És az ötödik átadás Isten ítéletére pusztulására, Róma 9.3, Galata 1.8.9. Róma 9.3-ban azt olvashatjuk, hogy Pál apostol inkább kívánt átok lenni, csak hogy a népe megmeneküljön. Tehát Pál választott azt, hogy inkább legyen egy megsemmisülve, elpusztulva, csak hogy a népét meg tudja menteni Isten számára. És a Galata 1.8.9-en pedig a hamis tanítókkal, illetve a hamis evangéliumot hirdetőkkel szemben beszél az írás ezzel kapcsolatban. Kérdés az, hogy Pál apostol itt melyikre gondolhatott ennek kapcsán? Tehát láthatjuk azt, hogy az átok szó az Új Szövetségben nem csak egyetlen egy jelentés tartalma van, hanem több jelentése is van. És ha megismerjük magának a kerem szónak a hátterét, akkor látni fogjuk, hogy itt valójában Pál apostol mire is gondolt. A zsinagógai fegyelmezés viszel bennünket a megoldáshoz, ugyanis Pál apostol zsidó háttérből, zsidó kultúrából jön, rengeteg dolgot átvesznek az ószövetségi zsidóság élete kapcsán, a istentiszteleti rendtartás, ige felolvasás, nem akarom sorolni, ének, dicsőítés dolgában, és az újszövetségben megjelenik az ószövetségi, vagy az első századi zsidóságnak a zsinagógai fegyelmezési gyakorlata, és ez mindjárt közel is visz bennünket a megoldáshoz. Az első kategória a nezifa volt, ez a tulajdonképpen a legenyhébb büntetés, ez dorgálást és intést jelentett. Ez általában maximum ilyen 7 napos büntetési tétel volt, vagyis általában egy 7 évig úgy nem nagyon szóltak az ilyen emberhez, hogyha a zsinagógai előjáró valakit nezifával sújtott, illetve kimondta rá a nezifát. Erre találunk példát az 1 Tesszalonikus 5:14-ben és a Titus 2:6-ban, amikor dorgálni és inteni kell bizonyos hívőket, ez a legenyhébb fajtája a büntetésnek. Pál apostol ezt használja is ezekben az igékben. Sokszor a rendetlenül élőket kellett inteni vagy feddeni. Hát nem kellett őket kizárni, vagy eltanácsolni a gyülekezeti közösségtől, de ha nem akart szolgálni az Úrnak, az bizony az első században azt fegyelmezték. Tehát ha valaki nagyon a hasának élt, rászóltak, hogy kevesebbet tegyen. Ott nem voltak szívbajosak a hívők, ma már azért úgy odafigyelünk, hogy cizelláltan beszéljünk mindenkivel, nehogy megsértsük a egót, tehát a nagy ént, nehogy megmerjük sérteni bizonyos hívőkben. Ennek az időszaknak el kellene múlni a Isten népe körében, hogy ilyen nagy sértődékenység legyen, mert a Biblia ezt nem támogatja. A megtérést igen. A második a niddui, ez kirekesztés, vagy a kapcsolat megszakítása. Ezzel kapcsolatban egy igét szeretnék is felolvasni. A 2 Tesszalonika 3:14-ben olvashatunk erre egy példát. A 2 Tesszalonika 3:14-ben azt olvashatjuk: ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi levél által való beszédünknek, azt jegyezzétek meg, és ne társalkodjatok vele, hogy megszégyenüljön. Itt a társalkodás, illetve a közösségvállalás a legfontosabb, mert ebben a második szintű zsinagógai büntetésben itt egy kirekesztés történt, a kapcsolat megszakítása, és ez egy hónapos időszak volt. Egy hónapig tartott, valamikor meghosszabbították, de általában egy hónap elég volt az ilyen embernek, hogy megtérjen és a zsinagógai közösségbe visszataláljon. Erre a hónapra jellemző volt, hogy az illető nem nyilatkozott meg, nem fürdött, nem mosdott. Hát el lehet képzelni, hogy ilyen hajléktalan kategória lett már a végére, mire egyáltalán vissza tudott kerülni a zsinagógai közösségbe. Ez már nagyon-nagyon súlyos volt, ezt már nagyon sokan nem merték felvállalni. Emlékezhetünk a vakon született meggyógyításánál, hogy a szülők miért nem merték megmondani, hogy mi van a fiúval, mert féltek, hogy kirekesztik őket a zsinagógából. Hát ez a fajta kategória fenyegette őket. És ez azért is volt veszélyes, mert sokan például egzisztenciálisan függtek a zsinagógától, például mondjuk a szegények, az elesettek, a nyomorultak, és azok, hogyha ilyen helyzetbe kerültek, akkor ők 30 napig semmilyen segítséget, semmit nem kaptak. Tehát számukra ez létkérdés is volt, hogy a zsinagógában rendfegyelem legyen. Tehát, hogy ott mindenki toppon legyen. Ezért volt az, hogy nézzük Jézusnak az életét, és a zsinagógában mindig csinált valamit, akkor mindig nagy felháborodás volt belőle, mert Jézus a jó rendet mindig felháborította. Tehát mindig felháborította a megszokott zsinagógai rendet, és hát őt is próbálták, őt először a legsúlyosabban próbálták, például Názáretben kiközösíteni, szó szerint meg akarták ülni az első alkalomot, nem cicóztak az, hogy most egy nap, 7 nap, 30 nap. Egyből el akarták pusztítani, ők akkor még így gondolkodtak. Tehát ez a második, ez a kirekesztés, vagy a kapcsolatnak a megszakítása, ez egy 30 napos időszakig terjedő dolog volt. És a végül a kerem, az ma a görög anatéma, ez a teljes kiközösítés átok terhe mellett. Ha valakit keremmel sújtottak abban az időben a zsidóságban, ez azt jelentette, hogy megszakadt minden kapcsolata feleségével, gyermekével, szüleivel, a falujával, városával, és egy körülbelül 25 soros átok mondat maradt fent az első századból a keremmel kapcsolatban. Ezt azért sem hoztam el, mert nem is teljesen építő, mert ha valaki elolvassa, akkor gyakorlatilag azt hiszem, kinek vannak ilyen horrorfilmei, Stephen Kingnek, vagy kinek? Na, hát az semmi hozzá képest, tehát ez gyakorlatilag egy kis óvodás, bohózkodás, ami ott zajlik. Ilyennek vannak benne, nem mondom a részleteket, tehát itt benne van az a halál, nem, hogy süllyedjen el, mint Kóré, Géházi leprássága, meg minden ilyen benne van, hogy ez érje és sújtsa, meg legyen utol. Tehát ez egy pusztító, megsemmisítő átok volt. És ettől minden egyes zsidó ember félt. Ha Isten félő volt, ha nem, a zsidók ettől nagyon féltek, hogy Istennek ez a fajta büntetés és ítélete utol fogja érni. A pogányok ugyanezért féltek, csak ők a babonás félelem miatt, és hogyha, ahogy mondtam, az első század, vagy a második századi kereszténységben az úrasztalához járultak az emberek, és ezt kimondták, hogy ha valaki nem szereti a mi úrunkat, Jézust, legyen átkozott, aki tényleg nem szerette az urat, mert csak úgy ott volt, az biztos, hogy inkább elment onnan, de nem mondta ki. Mert félt attól, hogy Istennek a jogos átkát veszi magára. Ha megnézitek a Szentírásban például, és biztos lesz esetleg ma is erről szó, hiszen úrvacsorázunk, akkor hogy kelt Isten asztalához, az úrasztalához járulni. Mindenki vizsgálja meg önmagát is, úgy egyék és igyék. Ez nem volt játék. Ha valaki méltatlanul vette az Úr testét és vérét, akkor számosan betegednek meg köztetek, és halnak meg sokan. Tehát az úrvacsora az nem játék. És Pál apostol, amikor ezeket a szavakat használja, ő nem nagy dolgot akart mondani, ő csak a realitásra hívta fel a figyelmet. Hogy félszívvel követő keresztények, akik megtűrik az életükben Jézust, de ugyanakkor ott van a bűnnek a szeretete, és a Jézus iránti hűségük már sehol nincsen, azok jobb, ha nem úrvacsoráznak, mert akkor gyakorlatilag, ahogy mondtam, ez a harmadik kategória, ez a teljes kirekesztés és kizárás. Vagyis itt Pál apostol arról beszél jelenlegi látásom szerint, hogyha valaki nem szereti az Úr Jézus Krisztust, az teljesen ki van közösítve az Istennel való kapcsolatból és a gyülekezetből is. Tehát vélhetően Pál apostol nem csak arra az ítéletre gondol, ami az átok alatt lévő emberre vonatkozik, hanem azokra a személyekre is, akiket bizony a gyülekezetből átok terhe mellett zártak ki. Tudunk erre ugye példát mondani a Bibliából? Például. Az anyjával együtt, mostohanyjával együtt élő férfival mi történt? Hogy Pál és a gyülekezet összegyűlt, Pál szellemben a gyülekezettel együtt, átadjuk az ilyet teste veszedelmére a pusztulásra. Miért? Hogy szelleme megtartassék az Úr napján. És az ilyennel nem lehetett közösséget vállalni. A Timóteus levélben mit olvasunk? Hogy Finemaios meg Hügéios átadtam a sátánnak, hogy megtanulják, hogy ne káromkodjanak. Tehát Pál apostol nem, ahogy mondta, nem dobálózott a szavakkal, hanem nagyon komoly realitást tárt fel, hogy vannak olyan esetek, amikor a hívők félszívvel, kétfelé sántikálva olyan életet élnek, amikor a gyülekezetből kizárásra kerülnek, és ítélet alatt van az életük. Jézus is arról beszél, amikor a Máté 18-ban olvasunk a gyülekezeti fegyelmezésről, hogy ha nem hallgat a gyülekezetesem, akkor tekintsétek olyannak, mint egy pogányt vagy egy vámszerőt. Na ez a kategória volt a zsidóságban, amikhez ők nemhogy nem érintkezhettek, még szóba sem állhattak velük. Erről maga Jézus is beszél, hogy van egy olyan fokozat, amikor teljesen kívül valónak kell tekinteni azt az embert, aki nem az Úré, aki nem követi az Urat, aki cégéres bűnökben van benne, és nem hajlandó megtérni. Na erről beszél itt Pál apostol. Erről a típusú átokról. Hogy az ember az ítéletet hordja magában, ha az intésre, a feddésre nem hajlandó megtérni, nem hallgat a gyülekezetre, nem hallgat Isten népére, akkor Isten népének, és elsősorban is tetszik ez a baptista megfogalmazás, hogy intés a szeretetből fakadó mentés, mert Didakéból is ezt olvashatjuk, hogy aki nincs megtérve, az térjen meg. Ott is benne van az a szemlélet, hogy az embernek azért tesszük vele, hogy megtérjen. Hogy lássa meg, hogy milyen, amikor Istennel jár, amikor az Istennel való közösségben van, és milyen az, amikor a bűnt szereti, amikor Jézussal nem törődik, Jézussal nem foglalkozik, a háttérbe szorítja az Urat, és emiatt az életvitele miatt a gyülekezetből ki kell rekeszteni, ki kell zárni, és ekkor valóban, ahogy az írás is mondja, tekintsétek olyannak, mint egy pogányt és egy vámszerőt. Ez tehát ennek az igének a háttere. Hát itt nem egy ilyen súlytalan, mindenkit nagyon agyonfenyegető átkozódásról van szó, hanem a bűn realitásával számoló, a gyülekezetet védő kijelentésről van szó. Lehet, hogy ez kemény beszéd, de az első században ez természetes volt. Ma nagyon sok minden mi kemény beszédnek tartunk, de az első században teljesen természetes volt az apostoli kormányzású gyülekezetekben és minden új szövetségi gyülekezetben, hogy a legnagyobb harcot mindig a bűnnel szemben vívták. És Pál apostol mindent megtett, hogy a gyülekezetet szentségben és tisztaságban tudja Krisztus elé állítani. És ma is kellenek ilyen típusú igehirdetők, kellenek ilyen típusú apostolok, akik Istennek a népét erre a szentségre, erre a tisztaságra, erre a krisztusi megigazulásban való járásra elősegítik. Erre óriási szükség van a mai korban is. És Pál apostol, ahogy mondtam, ezzel, ha nem is gyakran, de élt. Amikor szükség volt rá, alkalmazta, és a gyülekezetnek alkalmazni kellett ezt a dolgot. És világossá kellett tenni, hogy bűnt és ünneplést Isten együtt nem tűr meg. Lehet ünnepelni az úrasztalát, az úrral való közösséget, de a bűnnel együtt ezt Isten nem tűri meg. És az úrvacsora vétele egyrészt egy szellemi üzenet, egy üzenet a szellemvilág felé is, hiszen ők általában a beszédből nem mindig értenek, csak a szimbólumokból. Lásd a Páska bárányjal kapcsolatos történetet, ennek az új szövetségi megfelelője ugyebár az úrvacsora, és azok az első századi keresztények is, akik vették az úrvacsorát, ők is azt mondták, hogy amikor ezt teszitek, veszitek az Úrnak a testét és a vérét, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljövend. A Jelenések 22-ben azt olvassuk, hogy jövel Uram, Jézus hamar. Hát ezért is mondtam, hogy a Maranatha kifejezés, hogy jövel Urunk, pontosabb fordítása, mint a megérkezésre vonatkozó kifejezés, hiszen magában az úrvacsorában is nem az Úr már eljött kifejezés szerepel, hanem a Jézus eljövendő várásával kapcsolatban van összefüggés az úrvacsora kapcsán. És az első századi keresztényeknek azért is volt idézőjelben könnyebb dolguk ezen a kapcsán, mert ők bár a kezdeti időszakban minden nap, később hetente úrvacsoráztak, ők hétről hétre ebbe az adventi hangulatban voltak. Tehát minden héten, nem csak havonta, vagy fél évente, évente, mert valahol évente vesznek úrvacsorát a páska bárány miatt, mert itt Jézus szavaira utalnak, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Jézus a páska ünnepen vette ezt az úrvacsorát, akkor ők is minden évben március-április környékén tartanak egy úrvacsorát. Erre így inkonkrétó ige nincsen kijelentve, de ahogy mondtam, az első századi kereszténységben a jeruzsálemi közösségben minden nap megtörték a kenyeret, később a hét első napján olvasunk erről, aztán majd lett, ami lett a kereszténységben az úrvacsora tamból, de a lényeg az, hogy a heti úrvacsorázás kapcsán ez a fajta gondolkodásmód teljesen beívódott a keresztények életébe. Krisztus illatúak lettek tőle, hogy bármikor visszajön az Úr, és hétről hétre erre emlékeztek, amikor elmentek hétfő reggel dolgozni, vagy szombat este letették a kapájukat, akkor tudták, hogy másnap közösségbe leszek a testvéreimmel, úrvacsorázni fogunk, agapé vendégség lesz, és tudom, hogy várom vissza az Urat. És ez, ahogy mondtam, ciklikusan hétről hétre ott volt az életükbe, és ez meghatározta a gondolkodásmódjukat, meghatározta a döntésüket, meghatározta mindennapjukat, meghatározta a feleséggel való kapcsolatukat, a gyermekeikkel való kapcsolatukat, és egy céltudatos hívő életet tudtak ezáltal élni. És Pál apostol szavaival szeretném befejezni a szolgálatomat. A 2 Timóteus 4:8-ban nagyon kedvenc igeversem, ez nagyon szeretem, és csak egy gondolatot szeretnék ezt hozzáfűzni. Azt mondja itt Pál, hogy végezetre eltétezett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr a manapon az igaz bíró. Nem csak nekem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Mi ebben az igeversben a különös? Mi ebben az igeversben a különös? Kik kapnak koronát? Vagy koszorút? Akik vágyva várják a mi Úrunk Jézus Krisztust. Az utolsó időkben nem lesz természetes Jézusnak a visszavárása. Ha valakik ilyen szívvel élnek, azok külön jutalmazásra számíthatnak, hogy vágyva várják Jézus Krisztus visszajövetelét. Ez egy külön jutalmazási kategória Isten királyságában, amikor a hívő emberek úgy mennek át az örökké valóságba, hogy úgy éltem le az életemet, hogy minden nap vártam vissza az én Uramat, Jézus Krisztust. Ez külön jutalmazás a Bibliában. Mert nem mindenki. Valaki várja, valaki viszont vágyva várja, de még az is jobb, ha valaki várja, az még jobb, hogyha vágyva várja, de nagyon fontos, hogy ez a várakozás, ez ott legyen a szívünkbe. És ne csak adventkor, ebben a karácsony megelőző időszakban, hanem minden időben. Legyen ott a szívünkben az, hogy Jézus visszajövetele közel van. És látszódjon ez meg az életünkben, a munkánkban, a gondolkodásmódunkban. Ezt kívánom mindenkinek. Maranatha. Amen.